A mikrofonnál Nagy Károly, folytatjuk Kánsz Csabával, geopolitikai szakértővel, és ott tartottunk, hogy vajon egyáltalán az orosz-ukrán háború a jelenlegi helyzetben hogyan folytatódhat, mik, amik jelenleg valamennyire láthatók, és hát egyfajta ilyen anyagháborúvá fajult ez az egész, és egy nagyon érdekes történelmi példát, párhuzamot olvastam azzal kapcsolatban, aki mondjuk azt gondolna, hogy milyen hosszú ez a háború, de egy amerikai lap hívta fel arra a figyelmet, hogy egy év 8 hónap után az első világháborúban a britek pont Kis-Ázsiában vesztésre álltak a törökökkel szemben, elvesztettek területeket, Németország vastagon benne volt, Franciaország északi-északkeleti részén, Belgium egy részét is megszállva tartotta, az oroszok sem szerepeltek túl jól a németekkel, illetve az osztrák-magyar monarchiával szemben. A második világháborúban pedig a náci Németország pont talán a legtöbb területet tartotta a birtokában, és hát az amerikaiak is pont hátráltak a japánokkal szemben, és a britek is a japánokkal szemben. Tehát egy év 8 hónap egy ilyen történelmi visszatekintésben, idézőjelben persze, nem is tűnik soknak. Említette azt, hogy proxy háborúvá is kezd fajulni a dolog, egyre több fegyverrendszer, egyre súlyosabb csapásokra képes fegyverrendszer megy Ukrajna felé, ami egyelőre arra elég, hogy egy korlátozott ellentámadást tudjanak végrehajtani, vagy inkább fogalmazunk úgy, korlátozott sikerült. Mi lehet vajon az orosz taktika jelen pillanatban, amellett, hogy nyilván egy kicsit védekezés szempontjából is, meg politikailag is túlélésre játszanak, hogy hát ha azt a 20-25%-nyi elfoglalt területet meg tudják tartani. Ezen kívül látszik-e bármi más?
Hát azért vannak hangok, hogy az oroszok szépen elővették a szovjet doktrínát, a szovjet történelemkönyveket, a szovjet katonai doktrínát, és egyáltalán nem lehetetlen, hogy télen ellentámadás indul. Tehát ugye említettük már azt, hogy súlyos vérveszteségek és anyagi veszteségek történtek az ukrán ellentámadás során. Tudjuk azt, hogy rendkívül korrupt az ukrán sorozási rendszer, most rúgták ki az egész csapatot országszerte. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ugye le lehet fizetni a rekrutáló tisztet, hogy engem hagyjanak ki a játszmából, engem ne vigyenek be, és azért itt komoly veszteségek voltak Bakhmutnál. Ezt utólag már sokan megkérdőjelezik azt is, hogy tényleg itt tartani kellett-e Ukrajna 59. legnagyobb városát olyan hosszú ideig, ahol szintén elit alakulatok véreztek el, és visszatérve nem elképzelhetetlen, hogy az oroszok adott esetben ellentámadást indítanak. Azt már most tudjuk, hogy ami sikerekről beszélünk Ukrajna esetében, az a déli fronton történik. Nyilván, hogy a nyugat nem beszél az északkeletről, ugyanis északkeleten az oroszok foglaltak el területet. Tehát elfoglaltak eddig 250 négyzetkilométert az ukránok délen, de állítólag még többet az oroszok északkeleten. És itt azért komoly reguláris csapatok vannak beásva az oroszok részéről, és tanultak abból,
amilyen hibákat olyan, követtek el?
Igen. Tehát amikor szedett-vedett módon oda mentek február 24-én, betámadtak hajnalba, és akkor ők napok alatt elfoglalják Kijevet, és az egész világ rajtuk röhögött. Teljes joggal. De tanultak belőle. És itt van egy nagyon, nagyon fontos tényező, hogy amikor tavaly őszig ment az ukrán dinamika, akkor elhitték azt, hogy ez mehet. Tehát, hogy ez megy a egész ukrán felszabadításig, az ukrán elfoglalt ukrán területek felszabadításáig, és meg se fordult a politikusok 98%-ának a fejébe, hogy itt megváltozhat a katonai dinamika, mert tanulhatnak az oroszok azokból a hibákból mentálisan, és a védekezés megy nekik inkább. Tehát Fölsültek az oroszok a támadással, fölsültek eddig az ukránok a támadással. A tél megint mást hozhat. Nyilvánvaló, hogy nem véletlen, hogy ami ukrán sikerekről hallunk, az inkább kevésbé emberközpontú, tehát nem élőerőt és páncélosokat igénylő támadással kapcsolatos hír, hanem drónokkal kapcsolatos hír, hanem rakétákkal kapcsolatos hír. Tehát, és akkor az ugye föl van habosítva egész napra, az a hír, de én úgy érzem, hogy az ukránoknak óvatosnak kell lenniük, mert az oroszok jó sakkjátékosok, és sok vért vesztettek az ukránok az elmúlt 3 hónapban. A szovjet doktrinában benne van az, sőt az van benne, hogy meg kell állítani a támadást, föl kell morzsolni, amennyire lehetséges, és aztán megindulni. Tehát ez nem csak az én érzésem, hanem ez van benne a doktrinában.
Túl azon, hogy ez a doktrinában benne van Oroszországnak első ránézésre még egy, most már talán, ha jól számolom, harmadik nagyobb támadásra ereje, akár elegendő katonája, mert ugye azért nem véletlenül volt ott is részlegesnek nevezett mozgósítás, akár megfelelő mennyiségi hadianyaga, mert említettük a beszélgetés első részében, hogy ha más nem, abból azért érzékelni, hogy Észak-Koreával is üzletelnek már, tehát rengeteg, ha más nem, tüzérségi lőszerre, igen, tüzérségi eszközre van szükségük, hogy igen, továbbra is tudják tartani a vonalaikat, illetve adott esetben egy ellentámadást elindítani, de túl ezen, hogyha megvannak az eszközök, még akkor is, ha a nyugati média szereti ezeket az eszközöket nagyon korszerűtlennek nevezni, de hát mennyiségben sok van belőle, és valószínűleg az észak-koreaiaknak nagyon sok van belőle. Túl ezen látszik az akár terv, akár bármilyen más szinten, hogy egy ilyen ellentámadásra képesek?
Állítólag a reguláris csapatok nagy része megvan. Tehát, hogy ott van a 1000 kilométeres frontvonalon 130 ezer emberük, és állítólag tudták futtatni a tüzérségi lőszergyártásukat is megfelelően, krampácsolnak igazi szovjet módra bombákat, gyakorlatilag ilyen óriási sikló bombákat barkácsolnak össze, ami 250 kilós töltettel rásiklik a célpontra, és rendkívül hatásos. Összességében nyilván, hogy óriási fölsülés ez a háború az oroszoknak. Ne felejtsük el, hogy a háború kitörése előtt Oroszország a világ második legnagyobb fegyverexportőre volt, és ehhez képest amilyen szinten fölsültek az orosz tankok, az armaták, stb. Tehát valóban van egy óriási beégés, hogy igen, elloptátok a fejlesztési pénzek jó részét, gazemberek vagytok, ott vannak a jachtjaitok, Putyintól elkezdve a védelmi miniszterig, nem fejlesztettek eléggé. De azért ne felejtsük el, hogy az orosz tüzérségnek és az orosz taktikáknak, stratégiáknak azért több száz éves hagyománya van, és olyan múltja van, hogy ott rendkívül tehetséges tisztek is vannak. Hála Istennek van egy totál dilettáns védelmi miniszterük, aki totál beégett, de annyira hű Putyinhez, hogy nem rúgják ki. Érdekes módon a vezérkari főnök is, Gerasimov is beégett, őt se rúgják ki. Tehát maga az amerikai katonai hírszerzés ezt mind pozitívumként pipálja ki, hogy ezek a totál leszerepelt alakok még bennmaradtak a rendszerbe, és korrodálják a főtisztek és a középtisztek, orosz főtisztek és középszinten mozgó tiszteknek a harci morálját, hogy ilyen bukott emberkék vannak. Ugye ezzel ne felejtsük el, hogy azért Prigozsin támadása, Prigozsin fölvonulása Moszkva ellen alapvetően nem Putyin ellen irányult, hanem
a védelmi miniszter, illetve álltak a vezérkari főnök ellen. Prigozsin halálát szerintem most ne boncolgassuk, mert rengetegen megtették már rengeteg platformon, és hát a jó ég tudja, hogy aztán mi volt a valódi mozgatórugója ennek, arról nem is beszélve, hogy azért egy túl pozitív figuráról nem beszélhetünk, tekintve nem csak egyébként az ukrajnai szerepvállalását, hanem az afrikai országokban az egyes Wagner hadműveleteket, de túl ezen, túl politikai vezetésen azért az is elmondható, hogy gondolom van egyfajta, előfordulhat egyfajta fáradtság nyugaton és egyfajta készlethiány nyugaton, egyfajta pénzügyi, politikai fáradtság. Ha még most nem is látni, hogy mi lehet ennek a háborúnak egy fordulópontja, egy olyan része, amikor valami váratlan dolog történik, a jelenlegi dinamika, a jelenlegi folyamatok alapján inkább valamelyik fél előbb-utóbb borzalmas áldozatok árán, de valószínűleg győztesen fog kikerülni, vagy tényleg lesz egy olyan holtpont, amikor valamilyen oknál fogva elkezdenek tárgyalni a felek?
Nos, az a probléma, és ezért sem láttunk, sem látjuk még a halvány jeleit sem az utóbbi hónapokban tapogatózó béketárgyalásoknak.
Én csak utalásoknak sem.
Csak, igen, tehát most például ugye ma érkezett Mongóliába a pápa is, és akkor ő próbál mozgolódni nyilván a maga szintjén, illetve a Vatikán szintjén, de az a probléma, hogy nagyon beleásták magukat politikailag a felek. És ugye itt van egy olyan Zelenszky, aki mögött egy olyan ukrán nép áll, aki azt mondja, 90%-uk azt mondja, hogy nincs béke addig, amíg az összes területet vissza nem adjátok, beleértve a Krímet. Tehát Zelenszky azonnal halott, politikailag halott, hogyha ő belemenne egy olyan béketárgyalásba, hogy és akkor az oroszok megtartják a 20%-ot. Van egy olyan amerikai politikai vezetés, aki szintén nem veszteti el az arcát, mert lehet, hogy másnap megindulnak a kínaiak Tajvan ellen. És nem veszteti el az arcát a Kreml sem, mert ők az életüket vesztik el. Tehát ők nem csak a politikai pozíciókat vesztik el, hanem ott halál. Tehát ott ők harcvonalban vannak. Hogyha ott vesztes háború van, akkor ott ugye tudjuk, hogy vannak ablakon kihullások, és mérgezések, és rejtélyes halálok, hát akkor ott látványos repülőgép lehullás lesz, hogy itt félig meddig Prigozsinra utaljak, tehát ők az életükkel játszanak. És ezzel azt akarom mondani, hogy mindhárom nagy játékos beásta magát politikailag abba, hogy ő neki egy olyan eredményt kell elérni, amit el tud adni. El tud adni a követőinek, el tud adni a katonai lobbinak, a katonai vezetésnek, és mondom, Amerika részéről nem kicsi a tét. Tehát ugye itt a jelenleg is érvényes amerikai katonai doktrína szerint ők az eurázsiai tengely feltartóztatását tűzték ki célul, tehát hagyták a korábbi doktrína alapján a Közel-Keletet menjen a dolgára alapvetően, itt az eurázsiai tengely, hogyha ők gyengének mutatkoznak az orosz fronton, akkor a kínai császár azonnal érzékeli az üzenetet, a politikai és katonai üzenetet. Ráadásul, aztán befejezem, csak egy utolsó mondat, az teljesen bevett háttér információ Pekingből, hogy azért kapta meg Xi Jinping a harmadik elnöki pozíciót, hogy vissza kell neki foglalni a Tajvant. Különben nem kapta volna meg az alkotmánymódosítást, és nem kapta volna meg a harmadik elnöki mandátumot.
Akkor egy kicsit beszéljünk szerintem így zárásként egyébként arról a részéről is, hogy ha már itt Kínát szóba hozta, akkor ugye vége felé, mert az orosz-ukrán háború az sajnos valószínűleg hetekig, hónapokig velünk marad, hogy bármi jelét látni kínai ilyen jellegű mozgolódásnak? Tudom, hagy gyakorlatot számtalant, légtérsértést, vagy légtérazonosítási sértést számtalant, kisebb fajta mozgolódást igen, de azért vannak olyan nagyobb stratégiai anyagok, amiket ha elolvas az ember, hogy egy ilyen Tajvan elleni esetleges támadásnak túl azon, hogy hatalmas nagy ember és anyagi áldozati kockázata van, mert ez nem egy szimpla támadás, idézőjelben persze a szimplát, hanem egy invázió, ami mindig rettenetesen kockázatos, szóval gazdaságilag nem kockáztat gyakorlatilag Kína egy bármiféle ilyen mozdulattal egy összeomlást?
De abszolút. Tehát ugye azért szintén ki kell indulni a táncházi kályhától, tehát maga a kínai kommunista párt amelyik a világ egyik legnagyobb tömeggyilkos szervezete, azért ne felejtsük el, a kulturális forradalommal, a nagyugrással több 10 millió ártatlan civil kínait küldtek a halálba Mao alatt, az 1978 óta gyakorlatilag a saját legitimitását ahhoz köti, hogy ők 400 millió kínait kiemeltek a szegénységből, és polgárosították, középosztályosították a lakosság egy jó részét. Tehát itt óriási a rizikó, ahogy ön is utalt rá, és megrendül a legitimitás. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy egyre nagyobb a gáz a kínai gazdaságban, sodródik bele egy ingatlan és adósságválságba, ezzel együtt az egész árnyékbankrendszer megrendült, befejezték az ifjúsági munkanélküliség publikálását, mivel már 30 millió 16-29 éves év közötti kínai fiatal munkanélküli, ugye pont az a korosztály, amelyik el akarom kezdeni az életemet, akkor hol kezdjem el az életemet? Ki a felelős azért, hogy engem nem vesznek föl sehol? Elvégeztem az egyetemet, stb. Stb. Tehát itt egy komoly politikai nyomás van az elvtársakon, amint történelmileg azért a háború azért szokott segíteni, levezetni. És azért érzékelhető, hogy a nacionalista indulatokat Kína mostanában előszeretettel korbácsolja, most éppen az utóbbi egy-két hétben a fukushimai vízbeeresztésével kapcsolatban hagyja szépen elszabadulni a japán ellenes indulatokat, de stratégiailag azt látjuk, hogy egyre erősödik, napról napra, hétről hétre erősödik az orosz-kínai észak-koreai tengely.
Ez mennyire tűnik nyugati szemszögből, vagy amerikai szemszögből veszélyesnek?
Abszolút, abszolút az. Ugye most ez az igazi téma. Tehát az ukrán témáról beszélhetünk órák hosszat, és ráadásul a szomszédunkban van, de a stratégiai konfrontáció az éppen úgy, mint az 1910-es évek elején az Egyesült Királyság és a Német Birodalom között, az Kína és az Egyesült Államok között van. Megindult a harc a tengerekért, éppen úgy, ahogy a Német Birodalom 110 éve kihívta az angol szupremáciát a globális tengereken, Kína kihívta az Egyesült Államokat a szupremáciájával. Nem engedi azt, hogy minden lépését korlátozzák, és gyakorlatilag egy olyan egymásnak feszülést látunk, mint 1910-es évek elején. Nagyon érdekes és nagyon igazán árulkodó, hogy ezt a csúcs technológiai fronton már abszolút nagyon keményen vívják. Artificial intelligence, kvantum, a negyedik ipari forradalom szintjén megy már nagyon keményen a küzdelem.
Még így zárszóként, ha mondjuk kínai szemszögből próbáljuk meg nézni a helyzetet. Ugye azt mondják, hogy a kínaiak ezer szemmel figyelik az orosz-ukrán háború tanulságait, nyilván nem csak a drón technológiát, a páncéltörő fegyvereket, de azt is, hogy mennyire kellene együttműködni az egyes seregtesteknek, ha valódi, hatékony előretörés szeretnének. Nyilván ez mondjuk egy esetleges valódi inváziókor, aztán hatványozottan előtérben van. Viszont azt gondolná az ember, ne adja Isten, hogy így legyen, de hogyha mondjuk az amerikaiak valamennyire le vannak, akár erőforrás, akár bármilyen más téren foglalva az orosz-ukrán fronttal, az ottani háborús dolgokkal, akkor egy megosztott figyelem adott esetben inkább segítene egy Taiwan inváziónál, vagy egyszerűen nincs felkészülve még erre a kínai hadsereg, hiába megy a harci dobok verése.
Itt két dolgot rögtön leszögeznék. Az egyik az, hogy 1979 óta Kína nem vívott háborút, ergo nem vívott még modern, új generációs háborút. Tehát lehet nagy arca, de még nem próbálta ki magát. Kettő, igen, igaza van, hogy az USA erőforrásai megoszlanak, de azt látjuk, hogy nagyon konzekvensen és nagyon erősen megy a szövetségesek kiépítése. Észak-Ausztráliában Darwin mellett padlógázzal megy az ausztrál-amerikai együttműködés, a légibázis kiépítése, ugyanez folyik Papua-Nyugineába, ugyanez folyik a Fülöp-szigeteken, tehát az a feltartóztatási gyűrű, ami Kínára veszélyes lehet, az padlógázzal épül ki. Reagáltak az amerikaiak arra, hogy a hiperszonikus rakétákat fejlesztett ki Kína, és azért mintha Guamról Észak-Ausztrália felé mozdulna el az igazi védelmi vonal, tehát ahová már nem tud elérni egy kínai stratégiai bombázó adott esetben, és ott kilőni a maga hiperszonikus rakétáit.
Magyarán akkor mind a két fél jelenleg a felkészülési szakaszban van inkább.
Igen, ez így van. Bízni kell abban, hogy Kína észreveszi azt, hogy mennyit veszíthet, mint ahogy ön is kezdte a kérdését, hogy az egész kínai kommunista párt elveszteti a teljes legitimitását, hogyha itt a globalizáció szétmegy, és a kínai gazdaság a párt és az ország fejére szakad, de ugyanakkor a másik oldalon ott vannak a belső értesülések Pekingből, hogy színek meg kellett ígérni Tajvan lerohanását a pozíciójára. Annak cserébe, hogy most olyan pozícióban van, mint Mao, gyakorlatilag egyet uralkodója Kínának.
Kánc Csaba geopolitikai szakértőt hallották, köszönjük, hogy itt volt, egy meg máskor is, és hát reméljük azért mondjuk legközelebb egy kicsit békésebb meder beszélgetés lesz, ha más nem az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan. Önöknek köszönöm a YouTube-on a figyelmet, ezt a beszélgetést is visszahallgathatják, visszanézhetik a YouTube csatornánkon, meg persze a Trend FM honlapján is visszahallgathatják a legjobb beszélgetéseket. További jó rádiózást!